Istentől, a mi atyánktól, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen.
Szeretett testvérek, olvassuk az igét Péter apostol első leveléből, az első levél második fejezetének első 10 verséből eképpen.
Levetvén azért minden gonoszságot, minden állogságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan te után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek, mivel hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr, akihez járulván, mint az élő emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becsesküntőz. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá, szentpapsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Azért van meg az írásban, imé szegelet követ teszek Sionban, amely kiválasztott, becses, és aki hisz abban, meg nem szégyenül. Tisztesség azért néktek, akik hisztek, az engedetleneknek pedig a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegeleknek fejévé és megütközésnek kövévé, botránkozásnak sziklájává, akik engedetlenek lévén megütköznek az igében, amire rendeltettek is. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből a világosságba hívott el titeket. Akik hajdan menők voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok.
Hallottuk az apostoli bizonyságtételt, imádkozzunk.
Mennyei édesatyám, a szívem és a szívünk palasztal téged, hogy újból itt állhatunk a hét első reggelén, a te színed előtt meghajtva fejünket, térdünket, hogy hódolatunkat fejezzük ki néked. Édesatyám, úgy átjárta az én szívemet a 392. ének minden sora, minden szava, amely a te drága beszédekből ered. Köszönöm, Uram, a felolvasott igét, amely által mi élhetünk. Ráállhatunk erre a drága igére, és e szerint szükséges, hogy érjünk. Köszönöm, Úr Jézus, hogy itt vagy közöttünk, és meg akarod áldani a mi együtt létünket. Kérünk Istenünk, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, amit az elmúlt héten mulasztásban vagy engedetlenség miatt elkövettünk, és kérünk, hogy a drága lelked által erővel és hatalommal legyél közöttünk. Uram, te igéd szerint azt mondtad, hogy a megrepett nádat nem töröd el, a pislogó gyertyabelet nem oltod ki. Erre vágyik a mi szívünk, hogy valóban ezt tapasztaljuk meg a te szereteted által. Kérlek, Uram, drága testvérünkért, szolgálatért, hogy hadd tudja tolmácsolni a nékünk hozott üzenetet a te lelked, a te erőd által, hogy meggazdagodva mehessünk el erről a helyről, és vigyük szeretteid közé a világba, és azok közé is, Uram, az evangéliumot, akik nem hallottak a te létezésedről. Add, Úr Jézus, hogy ez így is legyen. Amen.
Amen. A 224. dicséret első és 5. versét énekeljük. Kegyelmezd meg nékünk, nagy Úristen! Thank you. A 16. fejezet 13. versétől a 23-ig. Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait: kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak: némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük: hát ti, kinek mondatok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki: boldog vagy, Simon Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked: te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is. Azután megparancsolt a tanítványainak: ne mondják meg senkinek, hogy ő a Krisztus. Ettől fogva kezdte el Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie. Sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péter ekkor magához vonta őt, és edzeni kezdte: Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez: távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Szeretett testvérek, úgy gondolom, mindannyiunknak volt már olyan élménye, mostanában, vagy talán régebben, hogy amikor hegyek között sétált, kirándult, mondjuk a család, vagy ismerősökkel együtt sziklák között jártunk, akkor vagy mi mondtuk, különösképpen a gyermekeinknek, de lehet, hogy mások mondták nekünk, ott a hatalmas sziklák között járva: vigyázz, kilazult kis kő darabra ne lépj rá. Vigyázz, kilazult kis szikla darabba ne kapaszkodj bele, mert esetleg azzal együtt le fog zuhanni. Mert nem biztonságos. Mindig az igazi, kemény, nagy kősziklát figyeld, abba kapaszkodj, arra lépj rá. A felolvasott bibliai történetünk helyszínét próbáljuk magunk elé képzelni. Cézárea Filippiről van szó, vagyis Izrael északi területéről. A genezáreti tótól is északabbra vagyunk, egészen a Hermon hegy lábainál, ahol a hatalmas, azon a vidéken egyetlen olyan magas hegy, amelyen hó is van. Nos, a hatalmas hegy lábainál, ahol sziklák vannak, ahonnan köveket bányáztak abban az időben, Jézus korában is, és vitték el az építkezésekhez, ahol a közelben pogány szentélyek is épültek. Némelyik rendben volt, némelyik már talán kissé viharvert volt. Vagyis, amikor ott elképzeljük lelki szemeink előtt, hogy Jézus és tanítványai ide megy el, és itt vannak, itt beszélgetnek, szinte teljesen kézenfekvő a képanyag, amit használ, mert itt a felolvasott mai szakaszunkban kőről, kövekről van szó. Szikláról van szó, bár ez a magyar fordításban nem igazán jön át, és nem pontosan úgy jön át, ahogy ez a görögben benne van, ott egy egész kis szójáték van, magyarban képtelenség visszaadni, úgyhogy részben ezért is néha bizonyos körökben ezt a bibliai szakaszt elég sajátosan értelmezték, és valami fajta primátus igényt próbáltak támasztani ez alapján. Nézzük közelebbről a följegyzett evangéliumi szakaszunkat. Ott vagyunk a Hermon hegy lábainál, Izrael északi határvidékén, ahonnan már tulajdonképpen csak pogány települések következnének, és itt elbizonytalanító emberi vélekedéseket hallunk. Amikor Jézus megkérdezi, hogy kinek mondanak az emberek, akkor hát némelyek Illésnek, némelyek talán Keresztelő Jánosnak vélnek téged, némelyek talán Jeremiásnak, vagy valamelyiknek a proféták közül. Az emberek, mondják a tanítványok, az emberek véleménye megoszlik. Nem tudják pontosan, hogy hova tegyenek téged, Jézus. Nem tudják pontosan, hogy ki lehetsz te. Valami messiást várnánk, várnak az emberek, de nem tudják igazán. Vagy nem merik kimondani. Hát lehet ezt is hallani, meg azt is hallani az emberektől. És ugye ekkor teszi föl Jézus a kérdést, hogy hát ti kinek mondotok engem. Ne felejtjük el, és ezért is olvastam együtt a mai és a holnapi szakaszt, mert az egész evangélium összefüggésében kell figyelnünk a bibliai igékre, szakaszokra. Tehát ne felejtsük el, hogy ami kérdés itt hangzik, és majd az elhangzó válasz után kezd Jézus szenvedéseiről beszélni. Ez pedagógiailag összetartozik. Jézus föl akarja készíteni a tanítványait abba kijelentésre, hogy az ember fia a gonoszok kezére adatik. Előtte egy hatalmas csúcson, hitvallásos csúcson vagyunk, és utána jön az, amit nem is nagyon tud megemészteni, megérteni Péter sem, és a többiek sem. Péter itt tehát kimondja a nagy hitvallást, hogy te vagy a Krisztus, mondjuk inkább héberesen, mert úgy értjük mi is jobban, te vagy a messiás. A magyarban már a Krisztus szavunkban kevésbé érezzük benne azt, ami a magyarosodott messiás szóban benne érezhető. Te vagy a messiás, és te vagy az élő Isten fia. Itt egy olyan hitvallás hangzik el, amihez Jézus azonnal mondja, ez nem belőled fakad, Péter. Ez az Isten lelke által adott fölismerés. Az én mennyei atyám mutatta meg neked. A lélek által mondhatod ezt. De a nagyszerű és a legrövidebb hitvallások egyike hangzik el. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És hozzá is fűz Jézus, hogy boldog vagy, hogy ezt felismerted. Boldog vagy, hogy ezt ki tudod mondani. Boldog vagy, ha ez a hitvallásod. Nem csak tantételed, mondhatnánk ma már. Nem csak egy dogma számodra, hanem valóság számodra, hogy megismerted, felismerted a messiást. Mert hogy akkor az Isten üdvözítő tervét kezded kapiskálni. Kezdesz valamit megérteni belőle. Ha fölismered, hogy Jézus a Krisztus, ahogy majd erről később Pál apostol többször a zsinagógákban az írások alapján beszél, ha ezt felismerted, akkor az Isten üdvözítő, szabadító tervét ismerted meg. Nem egyszerűen egy valakit, jé, hát te vagy a Krisztus. Az is egy nagy élmény, amikor az ember találkozik valakivel, és valakit felismer. De egy sokkal többről van szó. Itt az Isten üdvözítő tervének a felismeréséről van szó. Amikor elhangzik, hogy te vagy a Krisztus, te vagy a messiás, te vagy az, akit a mi szabadításunkra felkent, elrendelt, ebbe a világba a mennyei atya. És ugye ekkor hangzik el egy szolgálati megbízás. És ezek után Jézus szenvedéseiről kezd beszélni. Ne szakítsuk szét ezt a két történetet egymástól, mint ahogy a többieket se szabad egymástól szétszakítani. Először elsegíti oda a tanítványokat Jézus, hogy a legnagyszerűbb hitvallást ki tudják mondani. Mert amit utána mond, hogy az emberfia gonoszok kezére adatik és megölik, hát ez nem fér bele az emberi fejbe. Nem fér bele a kegyes gondolkozásba. Hát milyen messiás az, akit meg lehet ölni? Hát milyen Isten fia az, akit meg lehet ölni? Akit úgymond az emberek legyőzhetnek. A gonoszság legyőzhet. Először Jézus elsegíti őket oda, és kiprovokálja, hogy elhangozzék a nagy fölismerés, a hitvallás, hogy te vagy a Krisztus, az Isten üdvözítő terve, megígért terve a szemünk láttára, most itt a mi időnkben teljesedik be. Mert hogy utána a beteljesedésnek részleteiről kezd beszélni Jézus. És az szintén nehezen érthető. Ahogy itt is Jézus utal rá, Péter, ez nem a nagy bölcsességed ismerte föl. Mennyei atyám jelentette ki. Nos, szenvedésemet sem fogjátok könnyen érteni. Emlékezzünk, hogy majd a föltámadott Úr mondja a Lukács evangélium a végén, olvashatjuk, hogy megnyitotta a szemüket, hogy értsék az írásokat, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, feltámadnia kell, és hirdetetnie kell az egész világon, ennek az evangéliumnak. Bizony hatalmas dolgok hangzanak itt el. Mi egy kicsit könnyebb helyzetben vagyunk, de a mi értelmünk is elakad itt. Egy kicsit könnyebb helyzetben, mert már látjuk az üdvözítő terv több lépését. Ők, a tanítványok még éppen csak annyit láttak, ami addig beteljesedett. De itt többről van szó, mint hogy csupán emberi értelemmel megértsük. És amikor Jézus szenvedéseiről beszél, ekkor jelenik meg egy másik fajta vélekedés. Az előbbi hatalmas hitvallás után, hogy te vagy a Krisztus, te vagy a Messiás, utána ugyanaz a Péter szeretetét, féltését nehéz megfogalmazni. Talán ezeket is kifejezve, de kifejezi, hogy nem érti az Isten tervét. Amikor azt mondja, hogy mentsen Uram Istenhez, nem lehet. Ilyeneket ne beszélj. Verd ki a fejedet. Hát milyen Krisztus leszel te, hogyha szenvedni és meghalni fogsz? Egy egész más véletedés ugyanazon Péter ajkája. A hatalmas hitvallás után Péter tulajdonképpen a kereszt és a feltámadás ellensége lesz. A krisztusi küldetés a megváltó küldetésének ellensége lesz. Amikor azt mondja, hogy ez nem lehet. Itt kereszt ne legyen. Itt halál nem jöhet szóba. Nekünk nem ilyen messiás kell. Nem érti az Isten. Nem érti, és ez még nem is baj, hogy nem érti, hanem amikor nem értjük, és szembe megyünk az Istennel, és kijelentjük, hogy nem is lehet. Így nem lehet. Így ne szeressen az Isten. Hányszor lehet emberektől hallani, hogy hát azt prédikálják, hogy az Isten szeret, hát engem így ne szeressen. Mondják olykor szenvedés idején. Péter a kereszt a megváltás ellensége lesz. A kő, Kéfás, Péter, kősziklácska, ugye a név jelentése. Nos, a kő itt botránkoztató lesz. Botránkozás kövévé válik. Péter és az ő értetlenkedése, ellenkezése, ez az egész másfajta vélekedés. Úgyhogy nem véletlen, hogy majd Péter levelében nagyon megdöbbentő és nagyon elgondolkoztató sorokat olvashatunk. Amikor is ilyet olvasunk Péter első levele 5. fejezetében. Minden gondotokat őre vessétek, mert neki gondja van rejátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szert, esve, kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben szilárdan. Péter figyelmeztetése. Igen, a kísértés és a kísértő gondolat újra és újra meg fog jelenni. Azért, mert kimondtam a nagy hitvallás, hogy te vagy a Krisztus, ez nem azt jelenti, hogy akkor utána semmi probléma, semmi baj nem lesz, minden kanyart olyan könnyen veszek az életben. Jönnek kísértések, és akár ilyen mélység is az értetlenkedésben, hogy Uram Isten, ez nem lehet. Ilyet ne akarjál. Majd én tudom, hogy milyen megváltás kell. Tegyük fel a kérdést, hogy mire építi Jézus a kihívottak közösségét? És itt szándékosan nem az egyház szót használtam, az eklésiát, hanem magyarra fordítva mondom. Mert vannak szavaik, amiket átvettünk, és nem teljesen mindig ugyanazt jelentik már számunkra. Mert hozzáragasztjuk az elmúlt 2000 év sok eseményét. Azt halljuk, hogy egyház akkor ma nagyon sok ember számára intézmény jelenik. Tornyos épületek jelennek meg. Viszont Jézus ott a kihívottak közösségéről beszél. Ott nem jelent meg se Péter, se a többiek előtt olyan egyház kép, mint ami már bennünk van. Nos, mire építi Jézus a kihívottak közösségét? Az összegyülekezettek közösségét? A gyülekezetet? Hát nem emberi elképzelésekre, és nem is az ingatag Péterre. Ugye azt mondja, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az én egyházamat. De melyik az a kőszikla, amiről Jézus beszél? Hát, hogy Péternek a neve sziklát jelent, ez igaz? Na ez az, amit nem tudunk magyarra röviden, tömören, magyarázat nélkül lefordítani. Mert ez egy nagyon sajátságos, úgymond szójáték. Ismerjük ezt, minden nyelvnél van ilyen, ami nagyon jól hangzik az egyik nyelvben, de nem lehet lefordítani egy másik nyelvre, mert annak másabb egy kicsit a szerkezete, a gondolkozás módja. Ha lefordítjuk, akkor csak néz az illető, hogy mit magyarázunk mi, mert a szavakat érti, de a jelentését nem érti. Mire építi Jézus? Nem az emberi vélekedésekre. Nem is a hirtelen nagy hitvallásra, hogy te vagy a Krisztus. És nem is az ingatag Péterre. Nem az emberekre akarja építeni a kihívottak közösségét. Jézus kőszikláról beszél. És előtte mondja, hogy a te neved szikla. De hát Jézus tudta. Nagyon jól tudta, hogy nem emberekre lehet és kell építeni. Az örökkévaló Isten a Szent Háromság tanácsában minket ugyan bevon ebbe a szolgálatba, de nem ránk akarja építeni az ő egyházát, már régen nem lenne egyház. Már régen nem lenne. Mi nem ülhetnénk itt. Hozzánk már nem jutott volna el az evangélium, ha a legnagyszerűbbekre is, de csak emberekre bizatott volna mindez. Mert Krisztus a szikla. Nagyon jól ismerjük szintén Péter leveléből, hogy mint lelki kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá. Épüljetek föl, épüljetek rá az apostolokra, a prófétákra. A sarokkő a legalsó masszív kő, a szegeletkő, a Krisztus. Ő az alap, majd ráépülnek a kövek. Proféták, apostolok, mindazok, akiket hitvalló őseinknek szoktunk mondani, és épülhetünk rá mi is. Az igazi kő, az igazi szikla Péter levelében olvassuk éppen ezt. Nem Péter, bár a név követ jelent, hanem az a bizonyság Péter, az az isteni terv, hogy Jézus a Krisztus, ő a fundamentum, ahogy az előbb énekeltünk. Fogalmazzuk meg tehát, Péter nem alapkő, Péter egy kövecske az alapkőne. És mindannyian ilyen lelki kövek lehetünk, erre rendeltettünk, hogy a Krisztusra, mint kőre, kősziklára ráépüljünk, és így épüljön a kihívottak közössége, az egyház. Ha itt valaki közülünk önmagának ezt a helyet szeretné megszerezni, hogy ő az alapkő, akkor szembe megyünk a Szentírással. Akkor emberre akarjuk építeni azt, amit a Szent Háromság nem emberre épített. Akkor a bizonytalan kövek világába megyünk át, bár az is kő, ha ott a hegyek között járunk, az a kis kődarab, kőszikla, amiben valaki belekapaszkodik, és az kimozdul, és majdnem vele együtt lezuhan, az is kő, de nem olyan erős és nagy, mint a hegy, mint a kőszikla. Az írás kősziklaként mindig az Úrról beszél. És látnunk kell, hogy ilyen biztos alapot adott nekünk az Isten. A te neved ugyan szikla, de bizony ingadozó kis kövecske vagy. De a hitvallás, hogy Jézus a Krisztus, a hitvallás, hogy te vagy a Krisztus, a stabil alap, az a kő, az a fundamentum, a Jézus. És így épüljünk rá mi is, és ezért épülhetünk rá mi is. 2000 év után is épülhetünk rá a sarokkőre, az alapkőre, aki maga Jézus. Olvassuk az Efézusi Levél 2. fejezetében. Milyen feladatunk van mindebben? Milyen feladatunk akár akkor a tanítványoknak, az azóta élt nemzedékeknek és nekünk? A kulcsokat is oly sokan szeretik emlegetni. Péternek valami kulcsot adott. Meg kell figyelni persze, hogy mire vonatkozott az a kulcs. De előtte emlékezzünk arra, hogy a Szentírás máshol is emleget kulcsokat. Megint ne ragadjuk ki egy rövid bibliai szakasz néhány kifejezését, és aztán kicsit a magunk gondolatai szerint értelmezzük. A Máté 23-ban Jézus, amikor az írástudókról és a farizeusokról beszél, akkor arról beszél, hogy az ismeret kulcsa, az Isten ismeretének kulcsa, a szent tudomány kulcsa, úgymond náluk van. Ezt mondja, jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni. Igen, az ismeret kulcsa, az Isten megismerésének, a megváltó megismerésének a kulcsáról beszél, de ez nem olyan kulcs, amivel mi egy ajtót nyitunk, hanem az evangélium hirdetése, az Isten országáról szóló bizonyságtétel, az nyitja meg, ha hittel fogadják, vagy zárja be, ha elutasítják ezt a bizonyságtételt az emberek. Látnunk kell az ige szerint, hogy ebbe az összefüggésbe illik bele az oldás és kötés is, hogy amit te megoldasz, feloldasz, az oldva lesz, és amit megkötsz, az kötve lesz. Igen, nagyon komolyan kell vennünk, hogy tetteinknek és döntéseinknek örökké való következménye van. Ha hirdettetik nekünk a megtartatás evangéliuma, ha világosan, nyilvánvalóan jól hangzik a bizonyságtétel, a megtérésre hívás, a megszentelődésre hívás, és mi ezt elutasítjuk, akkor bezártuk, bezárult az út. Bár kinyitották előttünk, meghirdették, megismertették velünk. Igen, az ige, az ige, az igei bizonyságtétel, az ige hirdetés az, amelyen keresztül nyillik, ha hittel fogadjuk, vagy zárul az út. Hittel fogadni az igét, mert ez tart meg az örök életre bennünket. Az, hogy igen, te vagy a Krisztus, és hogy az én Krisztusom, az én messiásom, az én megváltóm, te vagy Uram Jézus Krisztus. Hogy erre a biztos kősziklára épüljünk hitben és egész életünkben. Ez fog megtartani bennünket. Így nyílik ki előttünk minden. Így van bűneink bocsánata. Feloldatunk bűneink következményei alól, és így bocsát meg, és fogad el bennünket a mennyei Atya. Isten lelki házzá akar bennünket építeni. Egy lelki házzá a kihívottak közössége, én, mondja Jézus, ezen a kősziklán építem fel egyházamat. Nem azt mondja, hogy rajtad, hanem a megváltás szikláját, a Krisztuson. De ebben van helyed, Péter, ebben van helyetek, tanítványok, ebben van helyetek és küldetésetek, mindenkori hívő ember. És figyeljük meg, mit mond Jézus. Boldog vagy, Simon Jóna fia. Boldog. Oly sokszor hangzik a Szentírásban a úgymond boldogságmondás, vagy mondások. Azt mondja, boldog vagy. Igen, ha felismerted, megismerted és elfogadtad, hogy Jézus a Krisztus számodra is, akkor boldog vagy, mert a legnagyobb dolog történt az életedben. Olyan valami történt, ami e jelen való életre és az örökké valóságra is áldásos kihatással lesz. Ha megismerted, felismerted és elfogadtad Jézusban messiásodat, akkor boldog vagy. Boldog vagy, ha ráépülsz a kősziklára. Ha azon egy kis kövecske, egy kis sziklácska leszel te is, és sokak együtt. Boldog vagy, mert az isteni üdvözítő terv szerint a helyedre kerülsz, a kősziklára kerülsz. Akkor boldog vagy. Akkor nem a világ fog sodorni össze-vissza. Nem bizonytalan alapokra fogsz építeni. Boldog vagy, ha engeded, hogy beépítsen ebbe a lelki házba, a kihívottak közösségébe az Isten. Hogy az életednek, életemnek így adjon új értelmet és tartalmat az Isten. Boldog vagy akkor. Nem attól vagy boldog, hogy egyszer mondasz egy hitvallást, az csak egy első lépcső benne, az első lépés, hanem boldog vagy, ha e szerint élsz, ha beépülsz ebbe a lelki házba, a kősziklára, hogy a proféták, az apostolok és sokan utána ráépültek, és így leszünk munkatársá. Így még a Péterek, a Péterecskék, a kis kövecskék is, a kősziklára épülve hatalmas házzá épülnek. Hogy mondja Jézus? Arról beszél, hogy a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Rajtunk, ha csak magunkba vagyunk, legyen a nevünk Péter vagy bármi, mondjuk talán egy magyar névvel, amit értünk, Szilárd. Van, akinek Szilárd a keresztneve, de egyáltalán nem Szilárd a jelleme. Nos, a pokol kapui nem vesznek diadalmat. Emlékezzünk csak Péteren, ott a főpap udvarában a kapus lány diadalmaskodik. Téged is a názáletében látunk. Nem. És tagad. Ezek vagyunk mi. Akkor is, hogyha kő a nevünk, vagy Szilárd a nevünk, de Jézus arról beszél, hogy a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni az egyházon. Mert a kősziklánról ült, és a kősziklán marad, nem azért, mert mi olyan nagyszerűek vagyunk, hanem mert az alap és a fundamentum biztos. Boldog vagy. Boldog, hogyha az üdvösséges ügyet szolgálod sokak javára. Boldog, hogyha mindeneket legyőző csapat tagjává lehetsz. És leszel. Boldogok vagyunk akkor, ha ebbe a kihívottak seregében ebben van a helyünk, szolgálatunk, a Krisztusra, a kősziklára épülünk, ott egymást segítjük, és együtt hirdetjük az embereknek, hogy állj a sziklára, a biztos alapra, ne emberi vélekedésekre, ne is emberi vallásos vélekedésekre, a Krisztusra. Mert a Krisztuson a pokol kapui sem tudnak diadalmaskodni. És ami a Krisztusra épül, azon semmi ellenség nem tud diadalmaskodni. A mi igazi életünk, ami életünk igazán, így lehet egy győztes ügy, egy győztes csapat része. A mi világunkban nagyon sokan győztes, sikeres csapatot akarnak építeni. Ehhez mindenféle szemináriumot, kurzust tartanak, összekovácsolják a munkatársi gárdát egy-egy munkahelyen. Hát mi egy győztes ügy emberei vagyunk. Egy győztes. Annak ellenére is, hogy egyszer ki tudjuk mondani, hogy te vagy a Krisztus után, meg mentsen Uram Isten, nem lehet. Ilyen messiás nem lehet. Hogy van ingadozás bennünk. De noha mi megmozdítható kis kövecskék vagyunk, de ha a kősziklán a Krisztuson vagyunk, akkor a pokol kapui sem diadalmaskodhatnak. Álljunk be ebbe a kihívottak közösségébe, merjük vállalni ezt az ügyet, mert ezt érdemes. A Krisztusra állva lesz a mi életünk is stabilabb, erősebb és áldásosabb. A 381. dicséret, 381. dicséret, 6., 7. és 8. versét énekeljük feleletül, védelmezzed a te kicsi pártát. Dicsőítünk Jézus Krisztus, hogy érettünk, miattunk, helyettünk, szenvedtél és föltámadtál, hogy mi bocsánatot kérve új életet kaphassunk. Hálát adunk, hogy a nemzetekből egy népet hívtál ki a hit közösségében, hogy Jézus a sarokkő, hogy ő az igazi kőszikla, ő az egyház szilárd fundamentuma. Hálát adunk, hogy mi is, mint élőkövek, kövecskék, épülhetünk rá, kő lehetünk a kősziklán, az igazi tősziklán a Krisztuson. Bocsásd meg, Urunk, amikor embereket, magunkat túlértékeltük. Bocsásd meg, amikor egyházad öncéllá vált. Bocsásd meg, amikor a tőled kapott küldetésünkben, szolgálatunkban eltévesztettük az arányokat. Bocsásd meg, amikor buzgolkodtunk, de már-már idegen alapokra építettünk. Segíts, Urunk, hogy az evangélium helyes hirdetése által sokak előtt megnyíljon a Te országod. Segíts, hogy erősebb hittel szolgáljunk a Te néped közösségében. Segíts, hogy a krisztusi boldogsága sugározzon át életünkön, családunk, gyülekezetünk, városunk, nemzetünk javára. Segíts bennünket, hogy üdvösséges ügyet szolgáljunk az építkezéssel, a lelkiház építésével és a szükséges épületek bővítésével, az arra adott adományainkkal. Segíts bennünket, Urunk, hogy általad a gonoszt legyőző csapat örvendező szolgáló tagjaivá lehessünk. Erősíts bennünket a hitben, tarts meg bennünket az engedelmességben, hogy a mi életünk a Krisztuson, a Krisztusi kősziklán, a biztos alapon legyen, és így a mi életünk mások számára is áldássá legyen. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe vagytok, hogy annak nagy tetteit hirdessétek, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Amen.